listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink! Ma rendhagyó módon nem a megszokott formában jelentkezünk. Finta Gábor komoly zenei rovata helyett ma egy beszélgetést hallhatnak az Ottawai Magyar Ház új vezetőségével, amelyet a múlt hét vasárnapján összehívott tagsági gyűlés szavazás útján választott meg az induló 12 jelöltből. A beszélgetést Szeri Béla vezeti. Előtte a Parapács zenekart hallhatják, amelynek prímásával Puskó Mártonnal készített interjút az adásunk második részében sugározzuk. A beszélgetést követően a Besodrom előadásában szól majd egy dal, Úgy elmennék címmel.
Thank you. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mai riportunkban az ottawai Magyarház frissen választott vezetőségi tagjaival beszélgetünk, ezért szeretettel üdvözöllek benneteket, és köszönöm, hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést. A közgyűlésen, amely nagyon sokáig tartott, nem volt mód arra, hogy hosszasan kifejtsétek az új két évre szóló programotokat, amelyre most lehetőség van az ottawai Magyar Rádió jóvoltából. Elsőnek Lapos Tibort, a Magyarház ismét megválasztott elnökét kérdezném. Tibor, milyen elvárásokkal néztél a taggyűlés elé?
Én is mindenkit üdvözlök. Hát Béla, tudtuk, hogy nehéz és hosszantartó feladatvégzés előtt állunk. Ahhoz, hogy mindenki kitartson, nyugalomra és türelemre volt szükség. Egyetlen elvárásom volt, mégpedig az, hogy az ülés a legnagyobb csendben és békében zajlódjon le. Ez sikerült is, és 81 lélek a 4,5 órás ülés legvégéig tartott ki. Szerintem ilyen szempontból mindenki elégedetten távozott.
A vezetőségbe egy kivételével ugyanazokat a személyeket választotta meg a közgyűlés. Ez azt jelenti, hogy a megkezdett munkát töretlenül folytatjátok?
Igen, közös a célunk, és elég közvetlenül tudunk egymással beszélni és megvitatni a teendőket. Becsúsznak súlódások is, de igyekszünk higgadtak és megértőek maradni egymás iránt. Mindent megtárgyalunk, rengeteg levelet váltunk egymással. Szerintem az elmúlt években nem is volt olyan nap az életünkben, amikor ne beszéltünk volna valamilyen házzal kapcsolatos dologról. Úgy néz ki, tennivalóból sosem fogy ki a ház tarsója.
Beszélnél a legközelebbi feladatokról is?
Az esemény naptárunk feltöltése talán a legfontosabb, és ennek kedden már neki is fogtunk. Közel éjfélig tárgyaltunk erről. A második legfontosabb a terem padlójának a felújítása, hiszen sokkal erősebb kopásnak van kitéve, mint az eddigi években, és valami történt is a télen, több helyen feltáskásodott. A harmadik lesz talán a legnagyobb munka, a ház parkolójának a felújítása. Jóformán nincs is alapja, és igazán nagy befektetést igényel. Még gondolkozunk azon, hogy mi lenne a leghelyesebb út, gyűjtjük és emésztjük a választási lehetőségeket.
Köszönöm szépen a válaszokat! Másodikként Palencsár Editet szólaltatnám meg. Üdvözöllek, Edit! A pénztárosi munka, mint minden munka, ahol számokkal kell dolgozni, igen felelősségteljes. Amióta te csinálod ezt a munkát, talán még nem is tévedtél. Mi a titok?
Üdvözöllek mindenkit! Nagyon jól esik, hogy ilyen szépeket állítasz rólam, de nem fogadom el teljes egészében. Egy néhány szóba bele fogok itt kötni. A hiba szóról az jut eszembe, az a közmondás jut eszembe, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Tehát nem szeretném, hogyha a magyar háztagsága azt gondolná rólam, hogy nem dolgozok. A másik egy kis helyesbítés lenne arról, hogy ki vagy kik azok a személyek, akik nem hibázhatnak. Tehát a könyvelők nem hibázhatnak, nekik addig kell gyúrni a számokat, amíg az egyenleg kijön. De én csak egy pénztáros vagyok, aki tulajdonképp a könyvelőnek a segédje, aki azokat az adatokat készíti elő, amiket a könyvelő majd feldolgoz. Tehát, mint Magyarház pénztárosa, általában az igazgatói tanács és a könyvelő között helyezkedek el, és dolgozok, úgyhogy mindkettőre lehetőleg odafigyeljek. A tanácson belül ugye állandó az egyeztetés, mindig és mindent megvitatunk, mindent megszavazunk, hogy mire és mennyit költsünk. Maga a munka, a pénztárosi munka, miből áll, számlákat, szolgáltatókat fizet, adókat, engedélyeket kifizet, ebédek, bálok, rendezvények után pénzt számol, bevételeket bankba visz, és utána a munka minden egyes lépését rögzíti a ház számítógépes rendszerén. A hónap végén az összegyűjtött számlákból és banki kimutatásokból álló csomagot átadom a könyvelőnek. És most jön a titok. A titok az, hogy ez a csomag könnyen érthető, észszerűen rendezett, és minél teljesebb legyen. Ezért szeret engem a könyvelőnk.
Köszönöm szépen a választ, Edith. Következzenek most azok a kérdések, amelyeket Tóth Magdinak teszek fel. Üdvözöllek, Magdi! A program beszédében elhangzott, hogy több időt szeretnél szánni a kulturális programokra. Mik az előzetes tervek?
Hogy több időt, én azt mondtam, hogy ezeket preferálom, a kulturális rendezvényeket. Igazából a spanyol viaszt nem fogom föltalálni. Rendezvényeink vannak, futnak a magyarországi előadóink, a saját rendezvényeink, a nemzeti ünnepek, a húsvét karácsony előtti programok, ezeket ugyanúgy fogom támogatni, mint eddig is támogattam. Annyiból változott a helyzetem, hogy a titkári feladatokat is magamra vállaltam, és ebbe be kell tanulni. Egy kicsit a magánéletembe is jött egy változás, és fölveszek egy plusz munkahelyet, ezt megpróbálom összegyúrni a magyar házas feladataimmal. Nem gondolom, hogy... Szóval én úgy gondolom, hogy ugyanolyan alázattal fogok hozzáállni, aztán, hogy az időm mit enged és mit nem, azt meglátjuk. Én nagyon élvezem a zenés esteket, a bármilyen néptánccal és népzenével összeköthető dolgokat, és említsük meg, hogy nagyon jól működik az ifjúsági tánccsoport a Magyar Házban. Itt próbálnak, és ugye több nemzeti ünnep alkalmával is felléptek. Ez olyan pluszt ad a Magyar Háznak, és annyira jó fiatalokat és gyerekeket látni, hogy ezt szeretném folytatni, és remélhetőleg, hogy jövőre is lesz, visszajön az ösztöndíjasunk, vagy kapunk egy új ösztöndíjast, akinek ugyanez a erőssége, ami a mostani ösztöndíjasnak, és hát folytatom a megkezdett munkát.
Köszönöm. A következő kérdésem az, gondoltál arra, hogy péntek esténként a vacsora után egy 5-10 perces irodalmi ismertetőt ajánlj a közönségnek?
Én nem gondolom, hogy én vagyok erre a legmegfelelőbb ember, mert nálam 3-4 embert is ismerek, aki jobb és tájékozottabb az irodalomba. Ezt is meg lehet próbálni, ha van rá érdeklődő, és lesz, aki...
Ezzel... Hát konzultálsz minden esetre azokkal az emberekkel.
Igen, majd ahogy a titkári feladataim engedik, én igazából a Gábor programját is, amiket ő fölmázolt a gyűlés alatt, amit már el fog mondani, hogy mi az ő víziója, én azokat a péntek estéket is nagyon támogatom, és lehet zene, irodalom, filmművészet, bármi, én támogatni fogom.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Most pedig Finta Gáborral, alelnök úrral szeretném folytatni a beszélgetést. Így bezárulik a kör, amely az elnök úrral kezdődött, és most az alelnök úr fogja elmondani az ő véleményét. Üdvözöllek, Gábor! Tudjuk, hogy hallatlan tisztelettel, szeretettel és alázattal közeledsz a zenéhez, ami természetes, hiszen előadó művésze, tanára és alkotója is vagy a disziplinának. Mindezek mellett a Magyar Ház alelnöki pozícióját is betöltöd. Honnan van ennyi energiád?
Inkább úgy kellett volna kérdezni, hogy honnan van ennyi bátorságom. Mert hogy ennyi mindent, amit eddig is csináltam, most ennek a tetejében még elvállaltam ezt az alelnöki pozíciót, azt hiszem nem vagyok teljesen normális. Na, hát ettől függetlenül, hogy komolyra fordítsam a szót, azt tudom mondani, hogy ennyi dolgot nem lehet egyszerre csinálni, itt csak azt tudja az ember megoldani, hogy fontossági sorrendbe állítsa a feladatokat. Most az előbb emlegetted a hármas zenés tevékenységemet. Hát itt azt kell mondjam, hogy van, amit teljesen abba hagytam, és nem foglalkozom tovább zeneszerzéssel, mert nincs rá időm. A második, az, hogy zongorázgatok, az még jobban megy, mert egyszerűen szükséges is a tanításban, meg nem lehet úgy zongorát tanítani, hogy az ember nagyjából ne tudja eljátszani azt a növendékeknek, amit meg akar tanítani, ugye? Tehát ennyit a zenei tevékenységről. Eddig is a tanács tagja voltam, csináltam, amit csináltam, elsősorban foglalkoztam a videózással, a ház tevékenységét dokumentáltam, nem tudom, már bőven 100 hosszabb, rövidebb videófelvételem van a ház honlapján, amellett ugye mindig van más feladat is, például a főzés, amivel a legnagyobb gondunk van. Most is úgy néz ki, hogy kénytelen leszek beugrani veled együtt egy ilyen pénteki vacsora és ebéd főzésbe. Aztán amellett mindig csinálja az ember azt, amit még kell.
Köszönöm. Amit a közgyűlésen is elmondtad, és egy előbbi beszélgetésünkből már kiderült, nagyon komoly gyűjteményed van hangversenyekből, színházi előadásokból és magyar filmekből. Lehetséges lenne havi egy vagy két alkalommal vagy egy filmet levetíteni, vagy egy színházi előadást bemutatni a Magyar Házban?
Ez a tervünk természetesen. Azért is mondtam el már a közgyűlés során, hogy szeretném, ha az, hogyha az emberek bejönnek a házba, ne csak abból álljon, hogy eszünk vagy iszunk, hanem valami olyasmit is tegyünk, amivel hozzájárulunk ahhoz, hogy ne felejtsük el az anyanyelvünket, és amellett tartalmasan értékes műveket nézve szórakozzunk. Tehát kérdésedre válaszolva, valóban hozzá tudunk férni nem csak a saját gyűjteményemből, hanem egyébként is vannak forrásaink. Nagyjából ennyi. És amellett, ja még hagyjam itt sem meg, hogy egy óriási gyűjteményem van az utazási videókból is, amit saját magam készítek. Hosszasan, tavaly januári távol-keleti utazásunk még most sincs befejezve, mert olyan sok munka van vele. De mindesetre nagyon sok kész van, és köztük szerintem vannak nagyon szépek, amiket vagy legalábbis amikből valamennyit szívesen be is mutatok, ha erre igény van.
Hát ez nagyon-nagyon érdekes dolog lenne, sőt azt hiszem, hogy mivel jól tudom, hogy az összes földrészt bejártad már utazásaid során.
Ó, nem egészen. Afrika teljesen kimaradt, és Ausztráliára most fog sor kerülni. És azon kívül viszont már jártam Európa, Ázsia, Észak-Dél-Amerika, és most jön Ausztrália.
Mert arra gondoltam, hogy akkor így földrészenként kellene ezeket a filmeket bemutatni, és ez is egy havonta egy alkalommal itt a házban erre kitűnő lehetőség lenne.
Hát még meg kell teremteni a lehetőségeket, mert szükség van még egy megfelelő berendezésre, egy normális minőségű vetítőre, ahol ezeket az ultra high definícióban készült felvételeket szépen úgy, ahogy azok elkészültek, az be lehessen mutatni meg. Jelen pillanatban elég gyenge minőségű vetítőnk van. Szóval a feltételek nem teljesen adottak, de most már megszületett a határozat, hogy ezt meg fogjuk változtatni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Valamennyi jöttöknek, akik részt vettek ezen a kis ismertetőn, remélem, hogy ezzel a hallgatóságnak is, és azok, akik érdeklődnek a Magyar Ház élete iránt, egy kissé többet tudtunk bemutatni a kandidátusok, illetve most már a megválasztott vezetőségi tagok elképzeléseiből. Köszönöm szépen, mindenkinek jó éjszakát kívánok!
sem hozzád nem mehetek.
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Április 1-e a tréfálkozások napja, így most néhány bolondos, tréfás nevű településre látogatunk el. Furkó telepen, korán sem furkók laknak, az apró falu Tolna megyében Villány borvidékén található, közigazgatásilag Bátához tartozik. A falut körülvevő szőlőtőkék elrejtik Furkó telepet a világ szeme elől, és amikor ideérünk, valóban az az érzésünk támad, mintha évtizedekkel ezelőtt megállt volna itt az idő. A lakosság egykor főként halászatból élt, ennek az életmódnak a sajátosságait a mai napig őrzik hagyományaikban. A legkülönösebb hangulatot talán a település köztemetője árasztja a düledező ravatalozóval és a hatalmas kőből faragott keresztekkel. Ha erre jár, a különös atmoszféra miatt mindenképpen keresse fel Furkó telepet. Makkos Hogyka község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól, illetve Miskolc közelében fekszik északkeletre, körülbelül 60 kilométerre a Tokaj hegyalja borvidéken található, a település a 12. század második felében jött létre. A tatárjárás idején már szőlőtermesztő vidék volt, mert feljegyzések szerint a tatárok elől a boros pincékben kerestek menedéket a lakosok. 1262-ben 5. István adományozta egy Hukka nevű vitéznek, az ő nevéből ered a Hogyka név. 1891-től mai nevén Makkos Hogykának nevezik, mivel a környező erdők nagyrészt tölgyfaerdők, amelyekben igen sok makk terem. Kedvelt vadászterület, 4. Béla, 5. István és Mátyás király, valamint Rákóczi fejedelem is szívesen vadászott erdeiben. A nagyvadak, szarvasok, őzek, vaddisznók szaporodását jó segítette a háborítatlan erdőség, korábban még bölények, farkasok és medvék is fellelhetők voltak a vidéken. A múlt század végén muflonokat telepítettek be. Az erdők máig is igen gazdagok erdei termésekben, gombákban, vadgyümölcsökben, gyógynövényekben. A vulkanikus talajnak köszönhetően az 1200-as években elterjedt a szőlőtermesztés és borkészítés. a hozzá kapcsolódó borospincék pedig mind a tatárjáráskor, mind később fontos szerepet játszottak a lakosság megmentésében, ahogy már említettem volt. Ez az igen rejtett helyen lévő település az 1700-as évek elején bújtatta a kurucokat, sőt az 1600-as évek zavaros villongós éveiben a pataki kollégium tagjainak is menedéket adott üldözésük közben. Ököri tó Fülpös, nagyközség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti felében, a Szatmári síkságon található a Holt Szamos partján. A mai település két falu összeolvadásából keletkezett. Ököri tó eredetileg olyan helyet jelölt, ahol az ökröket itatják. Ökör plusz itó, itató. A falu egyik leggyászosabb eseménye az ököri tói tűzvész tragédiája országos hírűvé tette a település nevét. 1910. március 27-én húsvétkor a főutcán álló csűrben bált rendeztek. Az előző évi rendezvény díszítéséül szolgáló száraz gajak, levelek meggyulladtak, és az elharapódzó lángokban és a nagy pánikban 312 helybeli fiatal meg idősebb ember lelte halálát. A tömeges halálozás oka az volt, hogy a csűr ajtaját bezárták, hogy a nem fizető vendégek ne juthassanak be. A szomorú eseményre a csűr helyén álló parkban emlékoszlop emlékeztet. Fülpös középkori gazdája Kölcseiekkel rokonságban álló fülpösi család volt, a Szamos árvizeitől a falu többször elpusztult, és 1662-ben az itt átvonuló szatmári német helyőrség is teljesen elpusztította. A település az Ököri tó Fülpös nevet 1950-ben történt egyesülésekor kapta, a helybeli lakosság azonban még ma is két községnek tekinti. Baktüttös község Zala megyében, a Zalai dombság területén, a Göcsejben. Tüttös formában Bakkal együtt 1239-ből való első említése. A település középkori történelme nem ismeretes, de feltételezhető, hogy Bakkal együtt cserélt gazdát. Azt viszont tudni, hogy a 16. században teljesen elnéptelenedett a törökök pusztítása miatt. Újra telepítése 1718-ban indult, és lassan folyt. A 18. és 19. században sem fejlődött komolyabban a település, elsősorban nagyon rossz minőségű földjei miatt. A falu elmaradottságát az is fokozta, hogy elzárt településnek számított, amit az is tükröz, hogy például tizedet senkinek nem fizettek. Papjukat természetbeni juttatásokkal látták el. Nevezetessége az Ördöggyurkó vára, a községtől délkeletre található, feltehetően a 13. századból való vármaradvány. Épület biztosan állott itt, mert sok téglát találtak, de az emberek elhordták. A Gyurkó várat babonás hiedelmekkel fonták körül a századok, kísértett históriák kedvelt helye lett, talán a baljós csengésű Ördög családnév miatt. A hagyomány szerint a török időkben a Gyurkó vár és a Pölöskei vár között a lápos, mocsaras víz járt a réten, csónakkal közlekedtek a katonák, kísértetek és ördögök tanyája, ahol egykor az Ördög család egyik tagjának vadászkastélya volt. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Az ottai magyar ház és közösségünk életéből.
Április 13-án szombaton húsvéti süteményvásárt rendez az ottavai magyar ház, amely 11 órától 2 óráig tart. Ebéd 12-től 2-ig. A menü hagyományosan gulyásleves, és ezúttal túros metélt. Aki hozzá szeretne járulni süteményadománnyal, az megteheti pénteken délután 2 óra és 8 óra között. Szeretettel várjuk vásárlóinkat és vendégeinket. Április 22-én, húsvét hétfőn, már hagyományossá vált a húsvéti locsoló délután az ottavai magyar házban. A locsolkodókat csonkával és festett tojással várják a lányok, hölgyek, asszonyok. Kérjük, előzetesen jelezzék részvételi szándékukat. Ápoljuk együtt ezt az ősi, különleges népszokásunkat. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91. Szeretettel köszöntöm Nyitrai Tamást és Puskó Mártont. A Kettős Hangzat című, mondhatom ezt, hogy turnéztok, mint zenei formáció együtt, mint egy duó. Mikor alakultatok, és hogy milyen apropóból jártok itt Kanadában?
Hát ez, hogy mikor alakultunk, igazándiból ez egy koncertötlet volt, ami mondhatjuk úgy, hogy az én fejemből pattant ki, és ehhez kerestem én társat. És végül is így kerültünk össze a Marcival, hogy milyen apropóból kerültünk végül is Kanadába, vagy hát ez a kis mini turné milyen apropóval is jött létre. Torontóba kaptunk meghívást a Pontozó Néptánc Fesztiválra, mint meghívott zenészek, és ennek apropóján Garda Levente segítségével sikerült Montreal, illetve ottawai koncertet így köré szervezni ennek a kis útnak, aminek mi nagyon örültünk, mert szerettük volna mindenképp kipróbálni ezt a, hát mondhatom úgy, hogy szokatlan, hogy csak két hegedű egy színpadon, de az eddigi visszajelzések alapján működőképes kis formáció.
Most kaptok segítséget a táncházba helyi zenészekkel, kibővültök, és ugye már az előadás lezajlott, és most egy táncház következik. Szóval nem ismertiteket az ottawai közönség, egy kicsit bemutatlak. Puskó Márton felvidéki, te Tamás budapesti vagy. Hova nyúlik vissza a népzene szeretete? Hogy hol voltak a kezdetek? És hegedű volt az első hangszer, vagy mi volt az a szikra, amiből lesz kilobbant?
Nálam, hát van egy kisgyerekkoromig, tulajdonképpen ezt a zenét hallgattuk otthon. Nagyon sokáig én nem is szerettem mást hallgatni, aztán 6 éves koromban elkezdtem klasszikus hegedűt tanulni. De már akkor azzal a célra, hogy majd egyszer már népzenét muzsikálja. Tehát egy pár éven belül el is jött népzenei táborokban. Ismerkedtem ezzel a zenével. Aztán emlékszem, egyszer volt egy ilyen kemény elhatározás, hogy otthon tornáján egy cigánprímást felkerestem, aki egyébként zenetanár volt, akkor már nyugdíjas, hogy én szeretnék tőle népzenét tanulni. Aztán végül odajutottunk, hogy a zenetanár lében erősen besegített a klasszikus tanulmányaimba, és végül a klasszikus hegedű miatt mentem tovább tanulni. Most ez az ember, akihez én akkor elmentem, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ő kettő volt az egyben, egyszerre volt képzett zenetanár, és egyszerre volt hagyományőrző muzsikus. Aztán mind a két műfajban tudott egy olyan útravalót adni, ami milyen indított ezen az úton.
És hol tanultál magasabb szinten? Ez már Budapesthez kötődik, vagy Felvidékhez?
Először Miskolcon tanultam. Ott kezdtem iskolai keretek között népzenét tanulni. A Debrecenben, és végül a Zeneakadémiát, az Budapesten végeztem a népzenszakon.
Tamás, nálad hova? Meddig kell visszanyúlni?
Hát ez a zene szeretete, ez úgy benne volt a családomban minden. Minden, amire csak emlékszem, de nem volt ez ilyen nagyon tudatosan népzene szeretet. Egészen addig, amíg Pátyra nem költöztünk, ahol végül is én felnőttem, és a mai napig ott élek, ahol is a szomszédunk szervezett egy, aki népzenész egyébként, szerveztek egy ilyen családos falutábort, ahol mi is elmentünk, én ilyen 5 éves lehettem körülbelül, és ott kaptam végül is egy olyan impulzust, ahonnan hazajöve, bár én erre nem emlékszem, de a szüleim mindig ezt állították, hogy én követeltem, hogy már pedig én hegedülni szeretnék. És az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy ebben a falutáborban az egyik hegedűs, ő a mellettünk levő településen Budakeszin volt hegedű tanár, úgyhogy végül is én oda be is iratkoztam ebbe a budakeszi zeneiskolába, ott 12 évig tanultam ugyanettől az embertől, és hát akkor ez így szép lassan így kikristályosodott, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Az ő kezei alatt már ilyen 13-14 éves korunktól kezdve létrejött egy kis zenekar, akivel elég aktívan és elég sokat zenéltünk is, illetve jártunk mindenféle helyekre, ahol csak lehetőségünk volt, hogy minél közelebbi kapcsolatba kerüljünk a népzenével, illetve a zenészekkel. Gondolok itt erdélyi táborokra, különböző fesztiválokra. És aztán mégis is nyilván eljött az érettségi ideje, amikor akkor még nem volt lehetőség másra, én a nyíregyházi főiskolára mentem, énekzene, népzene tanári szakra. Majd mikor beindult a Zeneakadémián, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a népzene tanszak, akkor oda átjelentkeztem, és végül is ott szereztem előadó művészi, utána pedig tanári diplomát.
De mind a kettőtöknek, még mielőtt elmondott, mivel foglalkoztok most, a életetekben benne volt a páva, a felszállott a páva verseny, mindketten zenekarral.
Igen, hát szerintem ugye ez nagyjából a korosztályunknak, illetve ennek a mai kor előadó művészeinek egy ilyen kikerülhetetlen lépcsője volt ez a páva, a minden jó és rossz tulajdonságával együtt. Szerintem mindenkinek egy jó tapasztalat, aki ebben részt vett. Függetlenül attól, hogy valaki nyertese vagy nem nyertese, mindenképpen tud belőle mondjam, hasznosat és pozitívat leszűrni, illetve nyilván egy csúnya szóval élve nagyon jó reklám. Tehát a televízió, illetve a médiába való ilyen fajta bekerülés az egy nagyon jó reklám lehetőség.
Ezt nem is kell szégyelleni. Előadó művészek vagytok, az a dolgotok, minél több emberhez eljuttassátok azt az üzenetet, ami bennetek van. A te zenekarod a Bazseva zenekar, igen. És a tiéd pedig a
Parapács zenekar.
Ez még mindig működik?
Igen.
Mindig működik.
Igen.
Táncházak, előadások, turnék, és mind a ketten nekem egy nagyon kimondhatatlan volt ez a cím, hogy a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem, Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Gimnáziumának a népzene tanszakának vagyunk a tanárai.
Igen, a hangszer oktatásba vesznek részt.
Igen.
Szóval ott mondtad is, hogy aztán tanári diplomát szereztél, és most ez a főállásod.
Nekem nem a főállásom, nekem a főállásom az a Magyar Állami Népi Együttes zenekari tagja vagyok, tehát az igazándiból a főállásom, de emellett mind a ketten óraadó tanárként tanítunk a Bartók Konziban, ami ugye egy szakközépiskola, tehát ott már nem a kis gyerekkorosztály, aki részt vesz, hanem a középiskolai korosztály. Ez olyan szempontból könnyebbséget jelent nekünk, hogy ők célzottan azért jönnek ebbe az iskolába, hogy ezzel a fajta műfajjal, ezzel a fajta zenéléssel szeretnének mélyebb szinten megismerkedni. És hát a nagyobb részüknek az a célja, hogy a Zeneakadémiára felvételizzenek, és utána ezzel az egész műfajjal foglalkozzanak. Tehát ez már egy ilyen, szerintem, mint pedagógus, könnyebbséget jelent, hogy nem nekem kell megszerettetni, hanem ő már elvileg
motiváltan
jön. Mindenféleképpen egy erős debütáció, vagy nagy kihívás az, hogy most van 3 közös növendékünk is, akik első éve tanítunk ott mind a ketten, és van 3 növendékünk is, akik most felvételizni készülnek.
Izgultok értük. Ez a, mint az első szerelem. Első diákok, első szerelem. Neked még milyen mellékállásod van? Még mivel foglalkozol, Márton?
Tanítok még egy helyen, zeneiskolában.
Most már Budapesthez köt az életed, vagy otthon, vagy ingázol?
Leginkább Budapesten. Budapesten élek, 7 éve körülbelül. És egyébként meg mindig van valamilyen feladat. Vagy koncert, vagy táncház, vagy táncegyüttes kíséret, vagy valamilyen szerkesztett műsorban való részvétel, közreműködés.
Egy díjat is kaptál, mindjárt pontosan akarom mondani, a 2017-ben a Népművészet ifjú mestere címet, és neked is van egy Halmos Béla vándordíj, ez pontosan mit jelent? Hogy mit díjaznak ezzel?
A Halmos Béla nevét gondolom nem kell bemutatni, de hogyha mégis, akkor azért érdemes róla annyit tudni, hogy a Táncház mozgalom egyik alapító atya, aki egy prímás volt, és ugye egy néhány éve életét vesztette, és a hagyatékában megmaradt egy Barbarossa János hegedű készítő mester által neki készített hangszer, amelyet egy kuratórium, ami a Hagyományok Házához köthető, minden évben egy olyan fiatal zenésznek ad oda egy éves használatra, aki aktív részese a táncház mozgalomnak, táncházakba, táborokba, stb. És volt szerencsém 2 évvel ezelőtt, hogy ezt a díjat én vettem át. Ez egyébként a Zeneakadémia nagytermében egy ilyen nagy gála műsor keretébe kerül átadásra minden évben, az előző díjazottól veszi át a következő díjazott. Úgyhogy ez a díj így kötődik hozzám. Ugye a Népművészeti Ifjú Mestere, ami a Marcinak is és nekem is megvan, az olyan szempontból más, hogy ez egy állami díj. Tehát a Magyar Állam, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozza minden évben. Ez egy elég régi díj. Ez egy szakmai díj, tehát itt nem csak előadó művészeti oldalról kell ezt az egész műfajt ismerni, hanem egy dolgozatot is be kell ehhez adni, amit egy bírálóbizottság bírál. Majd egy színpadi bemutatót követően döntenek arról, hogy ki az a néhány ember, egy évben 10 ilyen díjat osztanak ki, aki ezt megkaphatja. Szóval ez egy viszonylag magas, tehát a szakmában elérhető viszonylag magas díj.
Fontos mérföldkő ez is.
Gratulálunk hozzá, és még több ilyen elismerést kívánok, mert szerintem még az élet előttetek, és még előttetek a kanadai turné, és még innen hová mentek? Még hány előadás?
Innen most ugye következik a táncház után visszautazunk még Montrealba, és holnap Montrealban még 2 ilyen kis koncertet adunk, az egyiket egy magyar öregek otthonában, és délután pedig a Hungária klubban lesz egy ugyanilyen koncert, és utána szerdán utazunk tovább Torontóba, ahol ugye kezdődik majd csütörtökön még csak próbák, és péntektől a Pontozó Fesztivál.
Jó, köszönöm szépen, és akkor további jó utat és kellemes itt tartózkodást.
Köszönjük szépen. Thank you.
A pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
Thank you. flame, wild open space, talk like an open picture. I'll remember someday all the chances we took. We're so close to something better left unknown. We're so close to something better left unknown. I can feel it in is gone. Who would you rather be, the Beatles or the Rolling Stones? Oh, seriously, you're gonna make mistakes, you come. Come on, baby, play me something like Here Comes the Sun. Come on, baby, play me something like Here Comes the Sun. Chances we took. We're so close to something better left unknown. We're so close to something better left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy after all of this is gone. Who would you rather? So the road.